Kopotnyi Katicával, a Vox Mirabilis Kamarakórus művészeti vezető karnagyával, Pap Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közzétette a Facebookon Orbán Viktor miniszterelnök azt a levelet, amelyben Donald Trump amerikai elnök meghívja Magyarországot a gázai béketanácsba, és azt is közölte, hogy elfogadta a felkérést. Levelében az amerikai elnök egyrészt életbevágóan fontos történelmi és nagyszerű erőfeszítésnek nevezi a közel-keleti béke megszilárdítására irányuló törekvést, másrészt azt írja, ezzel új és merész megközelítés veszi kezdetét a globális konfliktus kezelésben. Az Index eközben viszont arról is ír, a Reuters hírügynökség által látott és a Bloomberg News által elsőként ismertetett tervezet szerint az amerikai kormányzat mintegy 60 országot keresett meg azzal, hogy 1 milliárd dollárral járuljanak hozzá a folyamathoz, amennyiben tagságukat 3 éven túl is fenn szeretnék tartani. Orbán Viktor magyar miniszterelnök tehát meghívót kapott a gázai béketanácsba Donald Trumptól, tudatta előzőleg a külgazdaság és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. Szijjártó Péter elmondta, a meghívást megtiszteltetésnek veszik, részt vesznek a munkában. Hangsúlyozta, nagyra becsülik Donald Trump békepárti tevékenységét. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés világosan és félreérthetetlenül úgy szól, a tagállamoknak egyhangulag kell dönteniük, felvesznek-e új országot maguk sorába, fejtette ki a tárcavezető. Mi, akik 16 éve kormányzunk Magyarországon, mindig mertünk nemet mondani Brüsszelnek, és Ukrajna tagságának kérdésében is nemet fogunk mondani, közölte. A műsorban szó volt arról is, hogy a MOL tárgyalás folytat a NIS szerb olajvállalat megvásárlásáról. Szijjártó Péter ezügyben csütörtökön Belgrádban járt. Mint ismertette, a MOL, mint a régió egyik legnagyobb energiavállalata tárgyal a szerb olajvállalat többségi orosz tulajdonosával az orosz részesedés eladásáról, és tárgyal a kisebbségi tulajdonos szerb kormánnyal a jövőbeni együttműködésről, küszöbön áll a megállapodás, mondta. Közel 2 hónapos szünetet követően újrakezdte a termelést a pancsovai kőolajfinomító, közölte a szerb energiaügyi miniszter. A benzinkutakra január 27-én kezdődhet meg a szállítás, ismertette Dubravka, Gyegyovics, Handanovics az Instagram oldalán. Napokon belül megszülethet a megállapodás arról, hogy a MOL megveszi tehát az orosz Gazprom nyelv többségi részesedését a Szerbnézben. Egy olyan vállalatban, amely az amerikai szankciók miatt egyik napról a másikra kiesett a nemzetközi olajellátásból, írja az Index. A tét messze túlmutat egy akvizíción, teszik hozzá a cikkben, amelyben arról írnak, Szerbia egyetlen finomítójának működése, a térség üzemanyagellátása és az energiáramlás újraszervezése forog kockán. Ha az üzlet létrejön, a MOL csoport és rajta keresztül Magyarország nem csak egy stratégiai eszköz szerez, hanem kulcsszereplővé válhat a közép-európai energiabiztonságban, olyan súllyal és mozgástérrel, amellyel eddig egyetlen regionális szereplő sem rendelkezett. Az amerikai elnök közölte, februártól 10%-os vámot vetnek ki 8 európai országra, amelyek ellenzik az Egyesült Államok ellenőrzését Grönland felett. Donald Trump közösségi oldalon közzétett bejegyzése szerint Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Hollandia és Finnország érintett az intézkedésben. Az amerikai elnök jelezte, amennyiben június 1-ig nem születik megállapodás Grönland teljes körű amerikai megvásárlásáról, a vám mértéke 25%-ra emelkedik. Keir Starmer brit miniszterelnök teljességgel elhibázottnak nevezte azt a tervet, amely szerint vámtarifákat vetnének ki, például az Egyesült Királyságra is. Mint fogalmazott, a Grönlanddal kapcsolatos álláspontunk teljesen világos, a sziget a Dán Királyság része, és a jövője a grönlandiakra és a dánokra tartozik. Hozzátette, azt is világossá tettük, hogy az északi sarkvidék biztonsága az egész NATO ügye, és a szövetségeseknek közösen többet kell tenniük, hogy szembeszálljanak az Oroszország jelentette fenyegetéssel, tette hozzá. Emmanuel Macron francia elnök is elutasította Trump bejelentését, Ulf Kristersson svéd miniszterelnök pedig kijelentette, országa nem enged a nyomásnak. A 2023-ban indult új agrártámogatási ciklusban a beruházási típusú támogatásokra rendelkezésre álló 3150 milliárd forintos keretösszegből már csaknem 2900 milliárd forintnyi támogatást ítéltek meg 102 ezer támogató jogirattal, jelentette be az agrárminiszter a közösségi oldalán. Nagy István azt írta, a magyar agrárium tavaly is bizonyította a kitartását, a gazdálkodók minden nehézség ellenére folyamatosan helytáltak, és ehhez a kiszámítható, jól tervezett agrártámogatási háttér is hozzájárult. Végül az időjárásról. A folytatásban derült, napos, illetve borult párás területek egyaránt lesznek, a borult tájakon húszálingózás előfordulhat, többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a hajnali órákban általában mínusz 17 és mínusz 11, napközben mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakul majd. Híreinket hallották.
Krisztus kereszt az erdőn.
Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai műsorban elsőként egy az Egedhegyi kápolna feltárása és megmentése céljából életre hívott egyesületről hallanak, majd a Bélapátfalvi kereszt felújításokról lesz szó. Kérem, tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Havasi Norbertet, a Kaptárkő Egyesület elnökét. A beszélgetés apropóját pedig az adja, hogy nemrégiben egy egyesületet hoztatok létre, annak a kápolnának további kutatása, feltárása, megvédése érdekében, amelyet jó pár évvel ezelőtt, vagy pár évvel ezelőtt találtatok az Eged tetején. Sokáig még az egriek sem tudták, hogy hol keressék, sőt, nem is tudtak arról a legtöbben, hogy valaha egy igen nagy méretű, mint kiderült az ásatásokból, igen nagy méretű kápolna állt ott, megtaláltad a romjait, addig mentél utána, még segítőket is találtál az ásatásokhoz, a feltárási munkákhoz, profikat, igazi régészeket, és most szeretnétek ezt valami hivatalosabb formába önteni?
Hát igen, sok idő eltelt azóta, hogy legelőször jártunk az Egedhegy tetején, és megtaláltuk a romokat Turai Zolival. Úgy gondoltuk, hogy ez az egész nagyegedhegyi Szentkereszt kápolnás történet már akkora, annyi irányba, annyi szálon fut, és ahogy te is mondtad, egy akkora kápolnát találtunk, ami igazából túlnő, vagy túlmutat egy kápolna méretén. Úgy gondoltuk, hogy itt az ideje egy önálló egyesületet alapítani, aminek csak ez a feladata, ezek a célkitűzései, hogy a kutatást előmozdítani, belátható időn belül bemutathatóvá tenni a kápolnát, úgyhogy november 18-án magánszemélyek megalapították a Nagyegedhegyi Szentkereszt, bocsánat, hivatalos nevén az EGRI Nagyegedhegyi Szentkereszt kápolnáért egyesületet. És ennek az egyesületnek a célja, hogy már elmondtam azt, hogy ezt a kutatást előmozdítsa. Eddig több szálon futott ez a kutatás, lényegében a Dobó István Vármúzeum régészei végezték a feltárást, de a Kaptárkő Egyesület is nagyon sokat hozzátett. Egyrészt az elinduláshoz, másrészt közösségi adományokat is gyűjtöttünk, amivel segítettük a kutatást, mozgattuk az önkénteseket, segítettük ezt a feltárást, de ez már túlnőtt a Kaptárkő Egyesületen is, és úgy gondoltuk, hogy megérdemli ez a történet azt, hogy egy önálló egyesület legyen mögötte, mellette, ami segíti a továbbiakat.
Mik lennének a továbbiak? Minden évben volt ugye egy feltárási munka az évnek egy szakaszában, aztán amit föltartatok, úgy visszatakartátok, visszatemettétek, aztán folytattátok a következő évben azzal, hogy kibontottátok és ástatok tovább. Meddig megy, vagy meddig megy ez a csiki-csuki?
Hát igazából visszatakarás olyan értelemben nem volt, hogy amit már megmozgattunk, kőzetet, törmeléket, és arrébb hordtuk, az már ott maradt, az nem került vissza. Igazából ez a takarás, ez csak geotextil meg fólia, hogy a megmaradt falszakaszokat védje az időjárás viszontagságaitól, és igen jelentős falszakaszokat tártunk fel, tehát hogyha valakinek így a szem előtt templomromok vannak, akkor mondjuk egy ilyen 50-60 centi, maximum 1 méter magas falszakasz romokról tud szerintem beszélni. beszélni, hát azért a Nagyegedhegy tetején 2-2,5 méter magasságban a teljes falazata a templomnak előkerült, tehát nagyon jelentősek a romok, és már csak a méretüknél fogva is védelmet igényelnek. Másrészt a korabeli építési technológia, hogy egy ilyen vörösagyagos, folyami kavicssal kevert tapasztóanyagot használtak hozzá, ez nem tesz időtállóvá. Tehát, hogyha nincsen a falazaton valamiféle védelem, takarás, akkor az eső például nagyon gyorsan kimossa ezt a kötőanyagot az ott lévő falazó elemek közül. Úgyhogy ezért is van szükség a takarásra, illetve hát a későbbiekben ezért is lesz szükség valamilyen fajta állagmegóvásra. Ehhez sajnos én nem értek, de valószínűleg a régészeknek a fejében már ott van az, hogy a romok teljes kibontása után a falazatot hogyan fogják megvédeni, a megmaradt falszakaszok tetejét mivel fogják megvédeni, hogy az időjárás ne tegyen kárt bennük.
Láttunk már ilyen romokat, elég csak arra gondolni, ami Martonyi közelében áll, Pálos templomrom, kolostor rom is, de azt nem tárták fel annyira, vagy nem építették újjá annyira, mint a templomot, ami végül tetőt is kapott. Ez az Aggteleki Nemzeti Park területén áll, és amikor beszélgettem az igazgatóval, a Nemzeti Park igazgatójával, akkor azt mondta, a romot megvédeni nem lehet. Ezt szeretik mondogatni a műemlékesek, hogy a rom maradjon rom. De a romot megvédeni nem lehet, föl kell építeni ahhoz, hogy állhasson még tovább, akár a tetőig is el kell jutni. Nektek mi a hosszú távú tervetek?
Én nem hiszem, hogy ilyen jellegű tervek lennének bárki fejébe is, hogy teljesen visszaépíteni, hogy tetőt kapjon. Amiről mi beszéltünk, de mondom, leszögezném még egyszer, hogy nem én vagyok a szakértője ennek, amiről mi beszélgetünk, az a jelenlegi falszakaszoknak a bemutatása és megóvása, és esetleg egy védőtető a teljes objektum fölé, ami azért is nehéz, mert ez egy hatalmas nagy, tehát nem kápolna méretű, hanem igencsak templom méretű, és egy ekkora védőtetőnek a költsége, az elkészítése is óriási terhet róna, nem csak ránk, szerintem a Vármúzeumra is. Tehát igazából ez pont az a történet, ami még alakul, és ugye ehhez közösségi összefogás kell, ehhez közösségi adomány, esetleg pályázat, tehát ez, hogy ilyen szinten bemutatható, csak ilyen szinten bemutatható legyen, hogy csak a meglévő falazatot védjük meg, és kap egy védőtetőt, ez is több tízmilliós költség. Hát pont ezért alakult meg az Egyesület, hogy könnyebb legyen ezeket akkor a jövőbe véghez vinni, könnyebb legyen pályázni, adományt gyűjteni, és ez a szervezet ez csak ezért működjön, és ne legyen egyéb más célja, csak a kápolna.
Vannak régi ábrázolások, Igen. Amiken látszik, hogy nézett ki nagyjából ez a kápolna fönt az Eged tetején. Akkoriban még nem volt körülötte erdő, szinte magában állt az épület. Azért elgondoltam, hogy milyen jó lenne, ha fölnéznénk most is, mint mondjuk 2-300 évvel ezelőtt, és újra látnánk, ha nem is ugyanazt a kápolnát, de valami hasonlót.
Hát 300 évvel ezelőtt a korabeli írások szerint lehallatszott a templom zúgása a hegy tetejéről, és igen, a városból nem csak az Egedhegy, ugye, ami az egrieknek egy ilyen emblematikus hegye, mindenkinek megdobogtatja a szívét, hazajövünk, akkor
házi hegyünk,
látjuk a M25-ös autópályáról is, ahogy érkezünk, hogy el lehet képzelni, hogy nem csak ez a látvány fogad minket, hanem ott áll egy monumentális templom a hegy tetején, gyönyörű toronnyal. Igen, a korabeli ábrázolások alapján ez egy gyönyörű szép templom lehetett, és tényleg jelentős bélyeg lehetett ott a hegy tetején.
Mi a legközelebbi, vagy a legfontosabb munka? Ugye mondtad az állagmegóvást, ez mit jelent mondjuk fizikai munka tekintetében?
A Dobó István Vármúzeum nyert egy pályázatot, aminek keretében újra ki lesz bontva, hogy itt beszéltünk a romokról, újra ki lesznek bontva, és jövő év májusában feltehetően el tud indulni a feltárásnak a folytatása. Itt már valószínű gépi erőre is szükség lesz, hiszen amit lehetett kézzel, több hullámba, több év alatt már kihortunk a romok környezetéből, vagy eltávolítottunk. Tehát itt már most gépi erővel fog folytatódni májusban, de ehhez kapcsolódóan, tehát a feltáráshoz kapcsolódóan szeretnénk majd több olyan eseményt, amikor be tudjuk mutatni a romokat a nagy közönségnek, szakvezetés, régészek segítségével. Januárban szeretnénk ezeket az időpontokat nyilvánossá tenni, így, hogy megalakult az Egyesület, és remélhetőleg hamarosan a bíróságon is át fog menni ez a dolog, és hivatalosan is létrejön az Egyesület. Januárban szeretnénk ezeket az időpontokat kihirdetni, és nagyon sok mindennel készülünk jövő évre, keresztúttal is, és szeretnénk, hogyha az egriek életében újra ott lenne a kápolna, nem csak akkor, amikor a romok kitakarásra kerülnek, amikor mi szakvezetést tartunk, hanem szeretnénk, hogyha azok a körmenetek, amik egyébként a kápolna életében évente kétszer is, szeptemberben és májusban is ott voltak, hogyha ezeket újra tudnánk éleszteni, ezeket a körmeneteket, és ezen alkalmakkor Egerből fölsétálnánk, és be is mutatnánk minden egyes alkalommal az ott látottakat, a kápolnával kapcsolatos történeteket, tudnivalókat.
Ki ez a kápolna egyébként? Tehát milyen jogon piszkáltok ti hozzá? Mert ugye a terület az nem a tietek.
Így van, tehát maga a terület az a magyar állam tulajdona. Az erdő, amiben a kápolna található, az a magyar állam tulajdona. Lényegében az Eger Erdő ZRT kezelésében van ez az erdő. Igazából nem mi piszkáljuk, hanem a Dobó-István-Vár Múzeum régészei, és ugye ez egy régészeti feltárás, amihez természetesen ők intézik a szükséges hozzájárulásokat, a szükséges engedélyeket, úgyhogy ez egy régészeti feltárási terület, és mi nem szakemberek, hanem laikusok, mi úgy kapcsolódunk be, mint a közösségi régészet egyik legjobb hazai példája, hogy lényegében a régészek munkáját az ő vezetésükkel segítjük. Ők elmondják, hogy mit lehet, hogy lehet, hogyan kell csinálni, és lényegében az ő felügyeletükkel részt tudunk venni ebbe a feltárásba mi is.
Szeretnétek, hogy esetleg ez a nevetekre kerüljön, az Egyesület, mint jogi személy nevére?
Szerintem a legszebb az lenne, hogyha ez állami tulajdonból önkormányzati városi tulajdonba kerülne, hiszen ez a városnak egy igen jelentős épülete volt az 1700-as években. Ezen gondolkozunk, hiszen a feltárás is sokkal egyszerűbb lenne, hogyha ez a város tulajdonába lévő terület lenne. Ha más nem, akkor legalább a romok és közvetlen környezete.
Ez természetvédelmi terület?
Igen, ez egy Natura 2000-es területen fekszik, ez a kápolna, ezért is nehéz a dolog, ezért is lenne célszerű a romokat külön kiemelni ebből a területből. Hát lényegében a Nagy-Egethegy az egy természetvédelmi szempontból igen jelentős terület. Ez egy olyan erdőrészlet, ami egy ilyen 40-50 éves tölgyest tartalmaz ez az erdőrészlet. Sűrűn bebokrosodott az erdőrészletnek a másik vége, ami lényegében az Egethegyi szőlőkhöz csatlakozik. Ugye, ahogy mondtad, a templom és környezete az nem volt beerdősülve a korabeli rajzok, korabeli festmények szerint. Ez egy nagyon fiatal erdő, ami itt található, telepített erdő. Igazából maguk a romok erdőmentesek, úgymond, tehát nem található fa, bokor, bármi a romokon. Tehát ezt ki lehetne venni ebből a területből.
Viszonylag gyakran járok fel az Egedre, szoktunk ott pikniket is rendezni, és amikor eszegetünk, jönnek emberek, mennek, és kérdezik, hogy hol a kápolna, keresik, tudnak róla. Szinte benne van a köztudatban, az egriek köztudatában, és kiállítás is volt, ez is vitte a hírét, jelenleg is van a Dobó István-Vár Múzeum déli fogadóépületében. Egy tárlat azokból, a tárgyakból, amiket találtatok.
Két szálon szeretnénk folytatni ezt, amiről most beszélsz, és ez megint az Egyesületnek egy ilyen célja, alakuláskori célja, hogy bemutathatóvá tenni, bemutatni ezeket a dolgokat, és ugye helyszínen, tehát az Egethegy tetején bemutatni. Mindenképpen azt szeretnénk, hogyha már az idei évben eljuthatna oda a feltárás, hogy biztonságosan be lehessen mutatni a romokat. Amennyiben ez biztonságosan bemutatható, úgy ítélik meg a régészek, akkor szeretnénk a turistaútat bevezetni oda egy romjellel a kápolna romjaihoz, tájékoztatótábla, esetleg egy pihenőhely is létesülne. Tehát így akkor már fizikálisan megtekinthetőek a romok. És nagyon szeretnénk, hogyha ezt az idejében meg lehetne valósítani. A másik, amiről beszélsz, a kiállítás. Ez jelenleg egy időszaki kiállítás, de sikerült megbeszélni a Vármúzeummal és a vezetőséggel. Novákném Lakás Zsófia szintén a Kápolna Kutatóegyesületnek az alapító tagja, és ő ígéretet tett arra, hogy mivel ez egy olyan jelentős kutatás, és a hazai közösségi régészetnek egy olyan kiemelkedő példája, hogy ez a kiállítás megérdemli azt, hogy ne egy időszaki kiállítás legyen, hanem állandó jelleggel ott maradhasson, ahol most jelenleg van, és ez azért is nagyon fontos, mert ott, ahol jelenleg van, és ezt muszáj kihangsúlyozni, hogy ingyenesen megtekinthető, hiszen ez egy közösségi régészet, aminek keretében ezek a kincsek előkerültek, és nagyon fontosnak érezzük, hogy pont ezért ne fizetős kiállítás keretében legyen megtekinthető, hanem a Váli Egypénztáránál ez egy ingyenesen megtekinthető kiállítás jelenleg is, és a jövőben is több mint valószínű így fog maradni.
Köszönöm szépen, szerintem még a következő években fog majd témát adni a beszélgetésünkhöz, beszélgetéseinkhez az egykor Egethegyen álló és újra feltárt kápolna. Kívánok nektek sok erőt és pályázati lehetőséget, ami majd segít, hogy megóvjátok és bemutathatóvá tegyétek a romokat. Vendégem Havasi Norbert, a Kaptárkő Egyesület elnöke és az Egri Nagyegethegyi Szent Kereszt Kápolnáért Egyesület alapító tagja volt. Most egy korábbi riportunk ismétlése következik, és ebben a Bélapátfalvi keresztek felújításáról hallanak. Beszélgető társam Kovács László, a pátplébános.
Mielőtt még ide kerültem, már akkor hallottam, olvastam hírt róla, hogy az egyik önkormányzati képviselő, talán a nevét is mondhatjuk, Csuhány Béla, felújítatott egy útmenti keresztet itt Bélapátfalván, ami Eger felé esik a város vége táján, és még azt az előző plébános atya, Szabó József atya szentelte föl. Aztán, ahogy ide kerültem augusztusba, szóltak, hogy a temetőben is felújítottak már egy keresztet, majd Minden Szentek környékén áldjam meg. Úgyhogy az elődeim is aktívan dolgoztak itt a keresztek renoválásában. Aztán én is hozzáfogtam. Ezt a történetet nem sokan tudják, amit most szeretnék elmondani, hogy miért köteleztem el magam erre, hogy kereszteket renováljak. Nagypénteken ugye van egy ilyen szertartásunk, hogy a kereszt előtti hódolat. Megtörtént a szertartás, és én utána a keresztet neki támasztottam a miséző oltárnak, és mentem áldoztatni, és a hátam mögött volt ez a kereszt, ugye, és egyszer hallok egy nagy koppanást, a híveknek egy nagy sikítást, hát eldőlt a kereszt. Kicsit megsérült, megrepett a fa része, de a korpusznak nem történt semmi baja, és akkor én felelősséget éreztem, hogy hát én okoztam ezt a problémát, és akkor elhatároztam, hogy amint lehet, én helyrehozottam ezt a keresztet is, meg amit lehet, azt többit mind. Tehát innen van ez a belső elköteleződésem, keresztek megújítása terén. És helyrehoztuk ezt a keresztet, ugye megcsavaroztuk, de gondoltam, hogy hát a fa része már ugye repett, meg javított, inkább egy újat kellene készítetni, és vettem ugye egy korpuszt, olyan 16-18 cm hosszút, és készítettem itt Mónos Bélbe egy asztalossal egy keresztet, de kértem, hogy olyan legyen, legyen külön talpa, hogy be lehessen állítani stabil helyzetbe. És kértem, hogy vésse rá a hátuljára, hogy Bélapátfalva 2020. És ugye akkor volt Covid helyzet, hogy le volt zárva a templomlátogatás, nem volt megengedett. Akkor ezt a keresztet odaállítottam a templom előtere nyitva szokott lenni, az üvegajtó mögé. Tehát aki betért imádkozni napközben, templomba, az előtérbe, az ezt a keresztet láthatta. Azóta is ezt a keresztet használjuk az oltár előtt itt a Bélapátfalvi templomban. Aztán ugye az elhatározásom, vagy az ígéretem alapján, ahol itt lakom kicsit távolabb a templomtól, és minden nap, ahogy mentem a templomhoz, mindig elmentem itt egy útmenti kereszt mellett, ami eléggé kopottas volt. Volt rajta felirat is, azt sem lehetett már olvasni. Elhatároztam, hogy a hívek segítségével, az adományaikból helyrehozatjuk ezt a keresztet, ami itt van a Bélkő étterem közelében, az út mentén. Tehát gyakorlatilag ez a Bélapátfalva városnak a nem Eger felé eső része, hanem a Szilvásvárad felül részén van. Ugye gyakorlatilag katolikus falvakba a falu szélén álltak ezek a keresztek. Azért tudom ezt bizonyítottnak tekinteni, mert Szilvásváradra is járok, az többségében református község, ott nincsenek útmenti keresztek. És a kereszt renoválások folyamán eljutottunk a templom melletti keresztnek a felújításához is. Oda még egy kis adalék tartozik, hogy ugye mindenik akadnak olyan régi templomi berendezések, vagy régi elkopott oltárterítők, vagy elszakadt rózsafűzérek, hogy hova tegyük ezeket, kérdezték a hívek tőlem. Hát mondom, majd eltemetjük őket. Csodálkoztak, hogy eltemetni? Hát a temető... Mondom, nem, majd keresünk egy jó helyet, és ezt a helyet találtuk alkalmasnak, hogy a templom melletti kereszt mögött van szabad terület, ott sírásokkal, szakemberekkel kiásadtam egy klasszikus 2x1 méteres és 2 méter mély sírgödröt, és a sekrestyébe rovancsot csináltunk, hogy átnéztük a régi dolgokat, hogy mit használunk, mit nem használunk, mi az, amit esetleg kiállítási tárgyként, érdekességként félretettünk, de a szakadt, meg kopott terítőket, régi mise ingeket, azokat mind szépen oda elhelyeztük, beraktuk dobozokba, és akkor betettük a sírba.
És lenne ennek valami hivatalos eljárása, amit követni kéne ilyenkor?
Én úgy emlékszem, hogy amikor tanultunk erről a szemináriumban, akkor azt mondták, hogy amit föl lehet úgy használni, mondjuk portörlő ronynak, hogy ne lehessen fölismerni, hogy az mi volt. Tehát ugye, ha van rajta valami vallásos jelkép, akkor azt ugye nem lehet portörlőnek használni, tehát akkor ezt meg kell semmisíteni. Tehát gyakorlatilag el kellene égetni, de ugye van, amit nem lehet elégetni, egy szakadt rózsafűzért, vagy egy törött szobrot, gipsz szobrot, ezt nem tudjuk elégetni, mert ilyeneket is tettünk be oda a sírba, és hát amikor ugye megmondtam a híveknek, és hogy eddig a határidőig lehet hozni, és utána lesz a temetés, és amikor felújították a keresztet, addigra összegyűjtöttük ezeket a kopott, szakadt, törött kegytárgyakat, eszközöket, akutokat szépen eltemettük, és behantoltuk.
Nyugodjanak békében. És ez a templom előtti kereszthez tartozik, mint újkori történet. Van még azért néhány történet a tarsolyodban, atya?
Igen, elfelejtettem megemlíteni, hogy az apátsági templom előtt is van egy kereszt. Fölkerestek Egerből a Szent György lovagrend tagjai közül ketten, hogy ők szeretnének a eukarisztikus kongresszus évében valami szakrális dolgot felújítani, és ezt találták meg, az apátsági templom előtti keresztet, és valóban szépen szakemberrel felújítatták, annak a megáldására is fölkértek engem. Legutóbb pedig Szilvásváradon volt ugye a templomunknak a megújítása, renoválása, ehhez kapcsolódóan ott a templom kapunál, tehát távolabb a templomtól állt a kereszt, már eléggé rozoga állapotban volt, és benőtték a bokrok, nem nagyon látszódott. Na, ezt a keresztet is áthelyeztük a templom bejárathoz közelebb, egy szép talapzatot készítettünk neki, és az érsek úr megáldotta a templom felújítás mellett a keresztet is, és még egy szakrális kis emlék van ott, egy 90 centi magas Mária szobrot kaptunk adományként Szilvásváradi lakostól. Debreceni Zsóka iparművésznő adománya ez a Mária szobor. Ahogy én ide kerültem 6 évvel ezelőtt, már akkor megemlítették, hogy Szilvásváradi hívek, hogy van egy felajánlás, egy szobor kellene nekünk. Én rögtön mondtam, hogy kicsi templom, ide nem kell. És ez a visszautasítás, ez tartott vagy 4 évig, amikor eldöntöttük, hogy templomot kéne renoválni, és fölmerült a kérdés újra, hogy ezt a szobrot nem tudjuk valahova elhelyezni. És akkor gondoltunk rá, hogy dehogy nem, hát, és ugye az a előnye, hogy ez kültérre való szobor, tehát nyugodtan a templomon kívül is, tehát amitől én először féltem, hogy a templomba már nincs hova tenni, ez a probléma megoldódott, mert kültéren el lehet helyezni. Ennek is készítettünk egy szép talapzatot, és fölállítottuk, és ugyanúgy megáldásra kerül legutóbb, hogy az érsek úr nálunk járt.
Említetted az elején azt a motivációt, ami sarkalt téged arra, hogy felújítsd a kereszteket. Mit érzel egy-egy kereszt felújítása után?
Hát egyfajta örömet, hogy jeleket kell hagynunk magunk után, van ilyen gondolat, ugye, és ha elődeink fontosnak tartották, hogy a községből minden kivezető út mellé, mert Bélapátfalván van még egy út, ami kivezet a községből, Bükszed Márton felé, és ott is van egy kereszt, az még viszonylag jó állapotban van, még nem szükséges felújítani. Tehát ha az elődeink fontosnak tartották, hogy jeleket állítsanak, akkor ezeket a kereszteket, mint jelet én is azért állítatom, vagy hozom rendbe, hogy sokáig megmaradjanak. Kaptam egy lemez korpuszt, amit a még az előttem lévő plébános idejében felújított keresztről vettek le, és azt fölállítottam ide, ahol most lakom, annak a háznak a erkély korlátjához, Ettem a tüzéptelepen egy 12x6 centi vastag gerendát, ketté vágtam, ugye arányosan, hogy a függőleges és a viszintes szár meglegyen. Összeerősítettem nagyapám ácsfót, meg názáreti Jézus is ácsfót, úgyhogy ilyen hobbim is van. Ezt meg tudtam csinálni, és akkor lefestettem, és erre a keresztre erősítettem föl azt a lemez korpuszt, amit behoztak hozzám. Úgyhogy ahol lakom, ott is van egy kisebb kereszt. És látom, hogy sokan mennek itt el a ház előtt, mert az utca végén van egy idősek otthona, meg nappali foglalkoztató a szellemi fogyatékos lakóknak, hogy sokan lassítanak, sokan keresztet vetnek, tiszteletüket teszik, tehát tudják, hogy mit jelent a kereszt, hogy emlékezzünk, hogy Isten így szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte.
Az elmúlt percekben Kovács László, Béla Pátfalvi plébánost hallották. Mai műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Karkus István nevében is búcsúzom. De még mielőtt ezt megtenném, kérem további segítségüket a műsor életben tartásához. Ha ismernek tehát olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, harangokhoz, kiskápolnákhoz vagy toronyórákhoz kötődnek, kérem írjanak nekünk, hogy azokat mások is megismerhessék. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. Új adással mához két hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki, Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban dr. Jónyár Dáviddal, a Miskolci Központi Kórház ideggyógyászával beszélget a neurológiai botox alkalmazásáról. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Azt hiszem, hogyha a botox kezelést hallja valaki, akkor azonnal arra gondol, hogy na vajon a szépségipar mely ágába fog ez a kezelés előfordulni, mert hát legtöbbször, leggyakrabban a szépségipar keretében hallunk a botox kezelésről. Na nem így lesz az előttünk álló percekben, mert hogy a botox jótékony hatását a neurológia területén is lehet alkalmazni, és nem is sikertelenül, hiszen az akaratlan mozgás, kényszer mozgás kezelésében, vagy éppen a stroke utáni állapot, illetve a stroke-kos betegek rehabilitációja során csodákat lehet elérni ezzel a bizonyos botoxos kezeléssel. Köszöntöm a stúdió vendégét, dr. Jónyár Dávidot, a Begyei Központi Kórház ideggyógyászát és intenzív terápiás adjunktusát, és ennek a bizonyos botox módszernek a mesterét, mondhatom ezt is, mert én így hallottam.
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, ez egy kicsit túlzás,
de nem megalapozatlan. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, nem köszönöm, akarom zavarba hozni, viszont azt szeretném, hogyha ezt a botoxos kezelést egy kicsit részleteznénk. Én a magam információi természetesen itt a nagyvilág internetes hálójáról szedegettem össze. Megmondom őszintén, nem nagyon sokat tudtam eleddig erről, hogy a botoxot így módon is alkalmazzák. Új dolog?
Nem új dolog, tehát alapvetően egy erős bizonyítékokon alapuló orvoslásnak a része már a botox, és a hosszú évtizedes múltra tekint vissza ennek az alkalmazása. Gyakorlatilag egy olyan anyagról van szó, amit az izmokba kell injekcióval bejuttatni, és az izmoknak a működését csökkenti, az izmoknak az erejét csökkenti. Ezt használják ki a szépészetben is, tehát ott gyakorlatilag az történik, hogy a mimikai izmokat bénítják. Tehát, hogy úgy csökkentik a ráncosodást, hogy nem tudják a betegek annyira ráncolni a szemüket, a homlokukat, és akkor ezért tűnik simábbnak.
Milyen érdekes ez, mert ha most a ráncolás vagy mozgatás, az ember arra gondol, hogy edzi az izmokat. Tehát sokkal később érkezik el abba a fázisba, nem? Hogy lazuljon. Meg azt is olvastam, hogy ez a bizonyos botox segíti az izmok ellazulását. Most meg pontosan azt mondjuk, hogy a bénítás az nem ellazulás az én olvasatom szerint, hanem egy fix állapot.
Nem. Tehát a bénítás az olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy egyáltalán nem működik. Tehát, hogyha egy izom lebénul, akkor általában azt szoktuk erre érteni, hogy egyáltalán nem működik. Hogyha gyengítjük, lazítjuk az izmot, akkor olyan, mint hogyha kevésbé működne erősen. Tehát mondjuk, hogyha egy súlyemelőt nézünk, botox nélkül fel tud emelni 10 kilót, botoxal csak 5 kilót például. Attól függ, hogy mennyi botulinum toxint adunk egy bizonyos izomba.
És tulajdonképpen ennek a lehetősége alkalmazandó az egészségügyben, ugye?
És ezt használjuk ki, mert vannak olyan betegségek, igen, olyan kényszer mozgásokat eredményező állapotok, amik egy-egy izom túlműködését, nem kontrollálható túlműködését okozzák. Ilyen az egyik leggyakoribb betegségünk a ferdenyakúság, nyaki disztóniának hívják. Gyakorlatilag kényszer tartásba kerül a nyak, vagy fordul, vagy dől, hajlik valamerre, és ezt a fordulást, hajlást nem tudja a beteg legyőzni. Tehát nem tudja úgy tartani a fejét, ahogy szeretné, középállásba, nem tud szabadon minden irányban tekinteni, és ilyenkor igyekszünk azonosítani azokat az izmokat, amik kúrosan túlműködnek, és ezzel a botulinum toxinnal pont annyit gyengíteni rajtuk, hogy teljesen jó tartásba kerüljön a betegnek a feje.
Ugyanakkor a parkinsonos betegek jutottak az eszembe az akaratlan mozgásra, ugye a kézremegés, tehát itt is eredménye alkalmazzák.
Vannak próbálkozások, igen, a remegés, tehát a kézremegésnek is például a kezelésére, de nem ez a fő terápiás célja ennek. Viszont Parkinson betegeknél viszonylag gyakran alakulhatnak ki hasonló túlmozgások, mint amik mi kezelünk. Tehát a Parkinson rendeléssel van egy viszonylag nagyobb közös beteganyagunk.
Viszont most olvastam a Pécsi Klinikán is, ugye, hogy a remegés a Parkinson-kornál agyi stimulációval ott azért lehet valamilyen eredményt elérni.
Igen, nagyon már szép eredmény.
És ha már az agyi stimulációt említettem, akkor eszembe jutott a stroke, ugye a sztrókos állapotnál is alkalmaz. Ez a két nagy terület tulajdonképpen. Másként kell alkalmazni?
Alapvetően a tudomány azt mondja, hogy nem kell nagyon másként alkalmazni, mert stroke után is létrejöhetnek olyan kényszer mozgások, olyan akaratlan mozgások, amik nagyon hasonlítanak a többi disztóniás akaratlan mozgáshoz, amit eddig teljesen külön vettünk. Gyakorlatilag annyi a különbség gyakran egy-egy túlmozgás vagy kóros mozgás mintában, hogy egy betegnél találunk a koponya MR-en egy stroke-ra utaló eltérést, a másiknál nem. De ugyanúgy viselkedik, ugyanúgy mozog a feje, ugyanúgy nem tudja megfelelően mozgatni a karját, és ilyenkor nem magát az alapbetegséget, hanem azt a klinikai tünetet, azt a túlmozgást kezeljük, amit a beteg panaszol.
Hogy működik ez az egész? Hogy történik? Hogy mérik fel, hogy itt most lehet alkalmazni ebben az esetben, máshol meg nem?
Alapvetően szerencsére már nagyon jól kiépített nemzetközi irányelvek vannak arra vonatkozóan, hogy mik azok a betegcsoportok, amiknél a botulinum toxin az hatásosan alkalmazható, és ezeket a külföldi irányelveket használjuk. Tehát sztrókos betegeknél nagyon egyszerű lefordítva, hogyha már a beteg azt érzi, vagy a gyógytornásza és a rehabilitációs személyzet azt érzi, hogy kórosan feszül az izom, és ez a beteget hátráltatja a mindennapi dolgainak az elvégzésében, legyen ez akár öltözködés, legyen ez a fogás, elengedés vagy járás, akkor már bizony botulinum toxin alkalmazása az javasolt lehet. Ilyenkor eljön hozzánk a beteg, kikérdezzük, nagyon alaposan elbeszélgetünk a beteggel viszonylag hosszan, hogy megtaláljuk azt a fő panaszt, ami neki van, és ehhez választjuk ki azt az izmot, amibe kell majd a botulinum toxint adni.
Az eső egy furcsa dallamot játszik, és ide bent az álmot őrzöm tovább. Csak te meg én, ez így jó, és más nem is számít. Az a vágyom legyen így, amíg tart a világ. Mert minden vihar után, bárhogy is volt, számíthatsz rám. Maradok ugyanolyan, mint amilyen rég, te is érzed talán. Idő egy kapzsi szívtelen tolvaj, csak kinevet és meglop egy életen át. De feledem, amíg érzem a szívedet, nincs baj. Az a vágyam legyen így, amit napok után, bármi is bánt, számíthatsz rám. A szavak ugyanazok, mint amik rég, te is érzed. Változom, utad bármit ígér, tudod, hol vagy otthon. Változom, szívem bárhova húz, tudom, itt van.
Ez hogy történik? Ez olyan érdekes hallgat. Honnan tudják, hogy hova kell azt a bizonyos anyagot bejuttatni?
Hát, hogyha egy mindennapi példát veszünk, igen, volt egy betegünk, akinek az volt a legnagyobb problémája, hogy stroke után a bal oldala gyengébb volt, és utána elkezdett feszülni a felső végtagja. Az alsó végtagja az szépen mozgott, és miközben szobabiciklizett, nem tudta a bal kezével megfogni a biciklinek a kormányát, mert így hajlított könyök alakult ki. Tehát ahogy egyre jobban tekert a biciklivel, úgy hajlott be egyre jobban a könyöke, nem tudta elérni a kormányát. És ugye neki az volt a fő problémája, hogy nem tudja kinyújtani a kezét. Ezért ez már egy nagyon jó támpontot adott nekünk, hogy itt a könyök hajlító izmokat
kell megtámadni a
botoxszal, igen.
Ez egy... Azt függ nyilván, hogy mennyi, vagy mekkora mennyiség jut be, az a betegségtől függ, gondolom, nem?
A betegségtől is függhet, az izomnak a tömegétől, ugye nem mindegy, hogy egy vékony, kevesebb izommal rendelkező beteg, vagy egy testépítő a betegünk, de van ugye egy tólig határa, mennyi botulinum toxint lehet adni egy izomba, és akkor elkezdjük szépen az alsó harmadba adni, és megnézzük, hogy elég-e. És szépen lassan, hónapok alatt emelünk a dózison, megnézzük, hogy mikor tudja már elérni a betegünk a kívánt célját, és hogyha megtaláljuk az egyensúlyt, akkor ezt alkalmazzuk tovább.
Akkor ebből három kérdés is kialakult számomra, hogy milyen vizsgálat előzi meg, azt ugye részletes beszélgetés, anamnézis, hogy tudják, hogy hova kell bejuttatni ezt. A másik kérdés az, hogy van-e kizáró oka annak, hogy ezt a módszert alkalmazzák. A harmadik pedig az, hogy meddig tart. Itt hónapokat említett az imént. De ha elérik a kívánt eredményt, akkor az már standard állapot, vagy utána újra visszafejlődhet, vagy visszazuhanhat a régi állapotba?
Ezek általában dinamikus betegségek. Tehát ugye az agyunk egy stroke után próbál minél jobban alkalmazkodni az új helyzethez. Az eddig nem annyira aktív vagy területek megpróbálják átvenni a kiesett funkciót. Tehát folyamatos változás van. Ezért nekünk mindig alkalmazkodnunk kell az új helyzethez. Tehát lehet, hogy 3-4 hónap elteltével már nem azt az izmot fogjuk olyan dózisú botoxszal megszúrni, mint korábban. Tehát, hogy ez egy folyamatos változás.
Ezt műszerrel is ellenőrzik, vagy a beszéd elég hozzá?
Nem csak beszéd, de meg is vizsgáljuk a beteget. Műszerünk nincs hozzá, de szerencsére volt lehetőségünk több nemzetközi központban is járnunk, ahol megmutatták nekünk, illetve megtanítottak minket arra, hogy...
Botoxul.
hogy vizsgáljunk jól beteget. Igen. Tehát, hogy mik azok a kulcs mozzanatok a betegvizsgálatnál, amire mi nagy biztonsággal tudunk támaszkodni.
És hogyha kizáró oka van akinél, hogy alkalmazzák?
Igen, vannak ugye a gyógyszer alkalmazási előiratban szereplő betegségek, amiknél nem lehet ezt alkalmazni. Nyilván, hogyha valaki korábban allergiát mutatott a botoxra, annál sem lehet. És hogyha a stroke utáni rehabilitációról beszélünk különösképpen, akkor ott azt nagyon fontos kiemelni, hogy a botulinum toxin önmagában nem használ. Tehát az mindig csak és kizárólag gyógytornával és egyéb rehabilitációs módszerekkel együtt alkalmazandó. Ezért ebből az következik, hogyha a beteg sajnos nem tud valamiért részt venni egyéb rehabilitációban,
nem várható,
akkor sajnos a botulinum toxintól sem várható önmagában hatás.
És hogyha ez a kezelés végül is eredménnyel jár, nem tudom, az is gondolom egyénfüggő, hogy hány hónapig kell alkalmazni, akkor az végleges megoldás?
Mi azt szeretjük, hogyha nem kell a betegeket évekig kezelni botulinum toxinnal. Tehát gyakorlatilag az a célunk, hogy minél hamarabb elkezdjük stroke után legyőzni ezeket a kóros izommozgásokat, és erre irányulnak a mai napi kutatások is gyakorlatilag, hogy minél hamarabb kezeljük jól, és hogyha minél hamarabb jól kezeljük, akkor nem rögződnek a kóros mozgásminták a betegnél, és meg tudnak erősödni az izmok, ezeknek a kezelt izmok párjai, és egy jó egyensúlyt el tud érni a beteg. Tehát vannak olyan betegeink szerencsére, akik az elején igényeltek botulinumtoxin terápiát, de most már nem.
Más betegségnél is lehet alkalmazni? Vagy csak ez a kettő, amiről mi most beszélünk? A botoxos. Tehát ha valakinek nem sztrók utáni rehabilitáción vesz részt, és nem ilyen akaratlagos mozgása van, hanem ezt a tudományt, nem tudom, valami sérülése van, és hogy ott az izma görcsbe rándul, akkor is
az,
lehet...
Az a legfontosabb, hogy itt vagy agyi, vagy gerincvelői probléma kell, hogy legyen. Tehát a kóros izommozgás, tehát a kóros izom túlműködésnek az oka, az a központi idegrendszerben keresendő. Ekkor lesz hatékony a botulinum toxin, hogyha mozgászavarra kezeljük. De például migrénben is alkalmaznak botulinum toxint, de azt mondják már különböző fájdalomterápiás társaságok, és vannak olyan publikációk már, ahol az ideg szálakat próbálják megszúrni botulinum toxinnal, és úgy próbálják az idegi típusú fájdalmat csillapítani. Tehát itt meg már ez egyáltalán nem az izomrendszerhez is, nem a mozgáshoz kapcsolódik, ez nagyon izgalmas.
Élénken érdeklődik iránt a szeméből, erre lehet következtetni.
Igen.
És ha már erről beszélünk, ugye én azzal kezdtem, hogy újdonság ez? Hát ha nem is újdonság, de itt a megyei kórházban, központi kórházban nem túl régóta alkalmazzák, ugye?
A nyaki disztóniás, hunyorgás, akaratlan hunyorgós betegek kezelése, az szerencsére már jó régi tapasztalatra tekint vissza. Tehát az elődeim Varannai Lajos főorvos úr, Horváth László főorvos úr már egy jól megszervezett szakrendelést hagytak rám, gyakorlatilag építettek fel. Mi a rehabilitációs célú botulinum toxin kezelést kezdtük el pár évvel ezelőtt Szakács Laura adjunktusnővel, és most már Súlyog Zoltán főorvos úrral.
Ugye hát most itt az izomszálakról van szó, utalt az idegszálakra, hát ha ilyen tempóban halad a kutató munka, akkor előbb-utóbb arról is beszélgetünk majd itt a stúdióban, ugye, hogy már hol alkalmazzák, viszont még maradt egy kis időnk, hogy én megkérdezem a neurológia iránti vonzalmáról doktor urat. Ugye Debrecenben végzett, és rögtön ide került a megyei kórházba. A neurológiába mi fantáziát talált, hogy ezt a területet választotta?
Amikor orvostan hallgató voltam, akkor azt gondoltam a neurológiáról, hogy nagyon jó lesz, mert ez egy végtelenül logikus tudományág.
De olyan bújtatott, annyi rejtély van benne, nem?
Rengeteg, és néha nem is olyan logikus, vagy csak még nem ismerjük a logikáját. Valahogy erre sodort az élet, és azóta is nagyon
szeretem. De meg is találta akkor az örömét benne, innen a bizonyság, ugye? És hát, ha már itt beszélgettük, és személyesre vettem egy kicsit a diskurzust, akkor elmondom, hogy egy 3 gyerekes édesapával beszélgetek, ugye, itt? És a feleségét is megemlítem, aki gyógytornász, úgyhogy stabil orvosunk itt a központi kórházban már, ami a családi hátteret is illeti, és hát a ilyen munkához gondolom, hogy egy nyugodt családi háttérre van szükség, ami megadatik a...
Nagyon szépen köszönöm, igen, és hálás is vagyok emiatt, mert tényleg megadatik.
Úgy lehet igazán dolgozni és eredményesen, és én ezt mondom a sok-sok rászoruló ember érdekében, meg hát azt is kívánom, hogy ez a munka, ami ugye néhány éve most már erről is tudunk itt beszélni, ez tovább fejlődjön, és hagyjon ön is majd olyan nagyszerű örökséget, majd az utódokra sok-sok évtized múlva, mint a Varannai doktor önökre.
Köszönöm szépen, bár én azt hallottam és azt vallom, hogy az a legjobb orvos, akinek nem ismerik a nevét.
Mert?
Azt egyszer látják, meggyógyítja a beteget, és...
Nagyszerű, köszönöm
szépen.
De azért én elmondom, hogy doktor Jónyer Dáviddal beszélgettem, neurológus adjunktus úrral, aki egyébként intenzív terápiás szakterületen is aktivizálódik. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a figyelmet.
Mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten dr. Júnyár Dáviddal, a Miskolci Központi Kórház ideggyógyászával beszélgetett a neurológiai botox alkalmazásáról, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István.